Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 111. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 111. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Hálát adok, Uram, néked. Elfoglalva helyünket, testvéreim, a barna énekes könyvünket vegyük elő, és a 635-ös dicséretünket énekeljük ebből az énekes könyvünkből. A 635. számú dicséretünk mind a 4 versét, Uram, tied vagyok én, magadnak alkottál.
Köszönöm.
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik. Azon belül pedig mindazt, amit az Úr Jézus Krisztussal, a fiúval kapcsolatosan vallunk.
Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és büntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi.
Isten igéje Márk evangéliumából szól hozzánk, Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 28. verstől a 34. versig terjedő szakaszból. Márk evangéliumának 12. fejezetében a 28. verssel kezdődően ezeket találjuk megírva. Ekkor odament az írás tudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írás tudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Isten áldó kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét, és szívünk engedelmességgel válaszolhasson neki. Gyertek, kedves testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, hálaadással borulunk le a te szent színed előtt, mert újból tapasztalhatjuk a te kegyelmedet és szeretetedet, amely hordoz bennünket, és köszönjük, hogy ezt a te szeretetedet és kegyelmedet talán a mi hitetlenségünk ellenére is kitöltötted rajtunk. Köszönjük te neked, hogy akár hittel, akár csak érdeklődéssel, akár megszokásból jöttünk ma ide, mégis együtt, egy szívvel adhatunk neked hálát azért, hogy megsegítettél. Kérünk is téged arra, hogy ne hagyj el bennünket, hiszen hisszük, hogy célod van azzal, hogy ide hívtál és ide segítettél bennünket, és engedd nekünk megérteni azt, hogy mi a te célod velünk. Amikor hozzánk szólsz és velünk beszélsz, könyörülj meg rajtunk, hogy a te szavadat megérthessük, szívünk megnyílhasson a te igazságod befogadására. Könyörülj meg rajtunk, hogy sokszori vitatkozásunk ellenére hadd legyünk most készek igazat adni te neked. Adjad nekünk, Urunk, azt a hitet, hogy amennyiben neked engedünk, és neked adunk igazat, azzal a te áldásodat vehetjük, és azzal indulhatunk utunkra veled magaddal. Kérünk, légy nekünk ebben segítségül, mert magunktól erre is képtelenek vagyunk. De hiszük, hogy aki ide segítettél, megteheted velünk a még nagyobb és még több csodát, hogy a mi szívünket megragadhatod, magadhoz hajthatod, cselekedd ezt meg, hogy dicsőíthessünk téged egy szívvel és egy lélekkel. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 162. dicséretünk 7. versét énekelve készüljünk. A 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik. Prédikáltas szent igédet, felséges Isten! Kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. fejezet 34. verséből, ahol a következőket mondja a mi Urunk Jézus Krisztus az őt kérdező írástudónak: nem vagy messze az Isten országától. Kedves testvéreim, bizonyan mindannyian tudjátok, még a legkisebbek is, hogy valamitől nem messze lenni, vagy ott lenni, az igen nagy különbség. Az igen nagy különbség. Nekünk budapesti embereknek gyakori tapasztalatunk az, hogy nem messze vagyunk a hévtől, a busztól, de az elmegy, mert mi még nem vagyunk ott. És mennyiben más lenne, ha ott lennénk rajta. Sokszor futunk, igyekszünk, hogy valahogy odaérjünk, aztán mégsem érünk oda. Tudjuk, az nem ugyanaz. Én sokszor, amikor a gyermekeim iskolába indulnak Szentendrére, látom a hévet, és ők gyermeki nyugalommal sétálgatnak itt a járdán, hogy fogják elérni. Hát valahogy mindig jól kiszámolják, mert még soha nem késtek le a hévről, vagy legalábbis nem árulták el nekem, hogy lekéstek volna róla. De egészen más dolog valahol ott lenni, mint valamihez közeledni. Azért beszélünk erről, mert ennek a történetnek, amit most olvastam Márk evangéliumából, és amit a bibliaolvasó kalauzunk szerint is olvasunk ezen a mai napon, ez a végszava, amivel Jézus egy beszélgetést lezár, hogy azt mondja az őt kérdező írás tudónak, nem vagy messze az Isten országától. És ez egy bizonyos helyzetben lehetne egy jó és biztató vélemény, bátorítás, másfelől pedig lehet egy kemény ítélet is, ez a mondat, attól függ, hogy az ember mit gondol magáról. A történet megértéséhez, ennek a beszélgetésnek a megértéséhez, amit lezajlott Jézus és az írástudó között, úgy jutunk most közelebb, hogyha ezt szem előtt tartjuk, mit is mondott neki Jézus a végén. Nem messze vagy az Isten országától. Magyarán azt mondta Isten ennek az embernek, hogy nem vagy még az Isten országának a polgára. Nem vagy még a tagja. Nem messze vagy ettől a dologtól, de még nem érvényes rád. Nem érvényes rád az, hogy az Isten országában lennél. Kik is voltak ezek az írástudók, akiknek egy képviselője, nyilván nem csak a maga nevében, hanem a közösség nevében Jézust megszólította. Ők voltak azok az emberek, akik az ószövetségi kijelentést kutatták, azokat a régi tekercseket, amelyeket ma is használ a zsidóság, és nem csak kutatták ezeket, hanem ismerték is ezeket. Általában büszke emberek voltak, ez kiderül az evangéliumokból, azért voltak büszkék, mert ők úgy gondolták, hogy ismerik az Isten titkát. A régi világban, főleg a zsidók között nem egészen úgy álltak a Szentíráshoz, mint ahogy ma az emberek nagy többsége viszonyul a Szentíráshoz. Abban az időben, ha valaki ismerte az írásokat, és ismerte az írások által tanított tanokat, akkor büszke volt arra, hogy ezt ismeri. Mert úgy gondolták, hogy az Isten kijelentését, az Isten szavát állt módjukban megismerni. Úgy tartották magukról, és úgy tartották róluk az emberek, hogy ők Isten országának biztos polgárai, hiszen ők a birtokában vannak az ismeretnek, és nyilvánvaló ez a tudás őket üdvözíti. Ezek között a legfőbb ismeret, amit akkoriban kutattak Jézus idejében, az a törvénynek az ismerete volt. Beszéltünk már erről, de hadd elevenítsem föl azt a testvérek között, hogy a törvény egy szerteágazó dolog, ami a Bibliában is le van írva. Jézus korában a törvény alatt sokkal több mindent értettek, mert még tettek hozzá dolgokat ahhoz, amiket Isten kijelentett. De a törvény általában, amikor ez a szó elhangzott, hogy törvény, akkor általában mindenki a 10 parancsolatra kezdett gondolni. A 10 parancsolatra. A törvény ismerő embereknek is az egyik központi tanítása, gondolkozásukat meghatározó dolog volt a 10 parancsolat, a törvénynek az ismerete. Amikor Jézust vizsgáztatja most ez az írástudó kör, köztük ezzel a szószólóval, akkor arra kíváncsiak, hogy mit tud Jézus a törvényről. Mi az ő látása a törvényről. Jézus sok olyan dolgot hozott a tanításában, amivel a korabeli írástudók nem tudtak azonosulni. Azt olvassuk, hogy gyakran vitáztak Jézussal, és ez arra enged következtetni, hogy nézeteltéréseik voltak. És most eljött az idő, ott vagyunk ugye Jeruzsálemben, hogy beszéljenek Jézusról, Jézussal arról, ami szerintük a legfontosabb ismeret, hogy mit mond Jézus a törvényről. Hát lehet, hogy ilyen-olyan kérdésekben Jézusra nem azonos a véleményük, de azért a döntő és a legfontosabb kérdésben kikérik Jézus véleményét. Mit gondolsz te a törvényről? Azt is érdekes ebben a történetben látnunk, hogy amikor Jézus megválaszol, akkor Jézus ismereteit helyesnek ítéli, ez a kérdező, és úgy dicséri is Jézust ezért. Ugye a 32. versben, hogyha oda tér a mi tekintetünk, azt látjuk, hogy azt mondja ez az írástudó Jézusnak, hogy jól van, Mester, helyesen mondtad. Mintha azt mondanák Jézusnak, hogy átmentél a vizsgán, sok mindenbe vitatkozunk veled, de úgy tűnik, hogy a törvény tekintetében egy kaptafára gondolkozunk, ugyanazt gondolod, amit mi, és ezért mi most megdicsérünk téged. És ha ezek után még egyszer elolvassuk, hogy mit mond Jézus, amivel ezt az egész kérdést, választ és az egész beszélgetést lezárja, akkor igazán megdöbbenünk, hiszen Jézus meg azzal válaszol az őt dicsérő írástudóknak, akik tehát azt tartják magukról, hogy a törvény ismerete véget nekik, a tudásuk, a képességük megvan az örök életre, az Istennel való igaz kapcsolatra, mit mond nekik? Nekik, akik dicsérik Jézust, hogy benned is megvan ez a helyes ismeret, mit mond nekik Jézus? Azt mondja neki, nem messze vagy az Isten országától. És ez a jézusi válasz innentől kezdve összeborít mindent. Összeborít mindent. Nem azt mondja Jézus, hogy velem együtt bent vagytok az Isten országába, hanem azt mondja ennek az írástudónak, hogy nem messze vagy az Isten országától. Lehet egy bátorítás, ha valaki egy cél felé igyekszik, és azt mondjuk, menjél csak erre, jó irányba haladsz. De milyen csalódás annak, aki azt gondolta, már odaért, és akkor azt mondják neki, hogy igen, de hátra van még 5 kilométer. Nem messze vagy, de én már azt hittem, célba érek. Én már azt hittem, célba érek. Esetleg igen, de most nem vagy még ott. Érthető azt, testvérek, hogy talán az írástudók visszavonultak, mert nagyon megdöbbentette őket az, amit Jézus mondott nekik. Hogy van az, hogy mi egy dolgot gondolunk a törvényről, és ő nem azzal bocsájt el bennünket, hogy ti valóban az Isten országának polgárai vagytok, hanem csak azt mondja, hogy nem messze vagytok ettől. Ez nem volt könnyű összerakni abban az időben. Nem volt könnyű egy írástudónak ezzel szembesülni, hogy egy másik, aki ugyanúgy gondolkozik, ahogy ő, azt mondja neki, hogy te még nem vagy benne az Isten országában. Te még nem vagy az Isten országának a polgára. Amikor ezen gondolkoztam, testvérek, akkor eszembe jutott az, hogy azért Jézus korában sokféle elítélhető dolog történt, ott voltak ezek a vitatkozások is, mi is hajlunk arra, ahogyan erről már beszéltünk, hogy amikor meghalljuk ezeket a szavakat, hogy farizeusok, írástudóknak, amelyen lesajnálóan gondolkozunk, hogy ezek az emberek, na ezek voltak Jézus ellenségei, de tanuljunk meg azért tőlük valamit. Ez a valami pedig azt is vélek, hogy azért őket érdekelte az Istennel való közösség, az örök élet kérdése. És talán amikor az igét magyarázom, megengeditek nekem azt a kérdést, akik idejöttetek, hogy benneteket érdekel-e az örök élet kérdése. Érdekel és foglalkoztat-e bennünket az, hogy mi kell az örök élethez? Mi kell az üdvösséghez? Mi kell ahhoz, hogy én az Istennel békességben lehessek itt a földön, meg majd a halálom után? Azt gondolom, hogy az átlag ember alapvetően egy tévhitben él. És lehet, hogy most rá fogunk ismerni arra, hogy mi is átlag emberek vagyunk. Ha Isten leleplezi a mi tévhitünket, akkor adjunk neki igazat. Ezért imádkoztunk, hogy segítsen meg bennünket, hogy igazat tudjunk neki adni. Mert az átlagember, amikor meghallja ezt a kérdést, egy örök élet, üdvösség, akkor mindjárt igazolni akarja magát. Mik szoktak lenni az első gondolataink, testvérek? Az szokott lenni az első gondolatunk, hogy hát nem vagyok annyira bűnös. Talán már kinőttünk abból, hogy azt mondjuk, hogy tökéletesek vagyunk. De általában az szokott lenni a gondolatunk, hogy nem vagyok annyira bűnös. Nem vagyok annyira bűnös, hogy ne lehetne közöm az Isten országához. És azért mondjuk ezt, testvérek, mert az az mi tévhitünk, hogy valójában még mi nem estünk ki az Isten országából. Az a mi tévhitünk, hogy mi benne vagyunk. És hát kvázi, hogyha sok bűnt elkövetünk, akkor ebből jó állapotból kieshetünk. Higgyétek el, hogy a vallásos emberek általános tévhite ez. Hogy alapvetően jó helyen vagyok, ismerem az Istent, belül vagyok a körön, szoktam imádkozni, megkereszteltetem a gyereket, konfirmáltam, jó, vannak kis hibák, nem sikerül mindig tiszta életet élnem, barátommal, barátnőmmel, nem házasodtam össze, hát csak együtt élünk. Jó, de ezek nem olyan nagy dolgok, hogy emiatt az Isten kilökjön engem az ő országából. Az átlag vallásos ember így gondolkozik, hogy hát még vannak tartalékok. És ha azokat a tartalékokat is eljátszom, akkor majd valószínű, hogy kiesek ebből az én jó állapotomból. Állítson meg bennünket, testvérek, az, hogy Jézus egy profinak, egy szakértőnek azt mondta ott Jeruzsálembe 2000 évvel ezelőtt, hogy nem messze vagy. Nem messze vagy. Nem azt mondta neki, hogy bent vagy, és vannak kis bűneid, amikkel a határa sodródtál, és ha nem vigyázol, kiesel. Nem azt mondta Jézus, hogy nem messze vagy attól, hogy kiessél, hanem azt mondta neki, hogy nem messze vagy attól, hogy egyáltalán bejussál. Isten szeretne ma bennünket, testvérek, józanítani, és a tévhiteinkből kihozni bennünket, hogy nem úgy van ez, hogy megszületünk ártatlan csecsemőként, és aztán halmozzuk a bűnt, de ha sikerül Jézust megismernünk, akkor találunk egy jó radírt, amivel a lapot le tudjuk radírozni időnként. Nem? Eljövünk Jézushoz, elmondjuk még, bocsáss meg a bűneimet. Hú, sikerült 5 sort kiradírozni, most megint jól állok. Aztán íródik a lap megint tele a bűneimmel, és ezt újra radírozgatok, nem? Ezt gondolja az ember. Már régen úrvacsoráztam. Ég van, már alig van hely a lapon. Vigyázzunk, már be ne teljen, akkor menjünk, úrvacsorázzunk. Az átlag ember ezt gondolja. Én ártatlanként születtem, belül vagyok az Isten országán, csak ügyelnem kell arra, hogy ebből valahogy ki ne essek. És a gondolkozásunk árul el bennünket, testvérek, ahogy mi magyarázgatjuk a bűneinket. Mert ezzel akarjuk bizonyítani azt, hogy még nem vagyok olyan rossz, hogy kiestem volna ebből az állapotból. De újra mondom, állítson meg bennünket az, amit Jézus elmondott. És ő nem azt mondta, hogy kifelé tartasz a mennyországból, az Istennel való közösségből, hanem azt mondta, hogy szépen közeledsz, de még nem vagy bent. Ez az ember alaphelyzete a Szentírás szerint, hogy az Isten országához, az örök élethez, Isten személyéhez nincsen közünk. Nem vagyunk olyan ártatlanok, mint amilyennek véljük magunkat, vagy amilyennek egy darabig látszunk gyermekkorunkban. Nem vagyunk olyan ártatlanok, testvérek. És az Isten országán szigorúan kívül kezdődik el a mi életünk. Érdekel az, hogy mi kell az üdvösséghez? Érdekeljen, testvérek, bennünket. Akkor is, ha már hívők vagyunk, mert a hívő emberek hajlamosak az önteltségre. Mi gyakran olyanok vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy jó, mi bekerültünk már az Isten országába, és úgy eltelünk magunkra. És azt gondoljuk, hogy a legjobb helyen vagyunk a világon, és innen már senki ki nem ragadhat bennünket, innentől már egyenesben vannak a dolgok, és csinálhatjuk azt, amit akarunk. Hát Jézus most bennünket is józanít, hogy nehogy elteljünk magunkkal, hogyha már őszinte szívvel, tiszta elmével tudjuk azt vallani, és erre állunk föl hitben, hogy nekünk örök életünk van, az Isten józanítani akar, hogy el ne teljél önmagaddal, mert neked is szól az, amit itt Jézus elmond. Az örök élet ügye, testvérek, személyes ügy, amelyben mindenki önmagáért felel. És ezért kérlek benneteket arra, hogy foglalkozzunk az örök élet kérdésével, mindannyian személyesen a saját örök életünk kérdésével. Ne azzal foglalkozunk, hogy mi van a másik örök életével. Úgy bele tudunk ám ebbe gabajodni, hogy akik elmentek, meghaltak, azokkal mi van, hogy van most, akkor neki lett örök élete, vagy nem? Nem te vagy érte a felelős, és nem én. Egy dologért vagy felelős, azért a személyes ügyért, ami közted és Isten között zajlik, a saját életed forog itt kockán, és ezért kérdezem, hogy foglalkoztál-e, és foglalkoztunk-e már ezzel, érdekel-e ez bennünket? Senki nem fogja tudni helyettünk megoldani ezt a dolgot. Senki nem fogja tudni elrendezni helyettünk ezt a dolgot. Ez egy végtelen személyes ügy Isten és minden egyes ember között. Tedd föl te is ezt a kérdést magadnak, testvérem, hogy érdekel az üdvösségem? Mit gondolok én az üdvösségről? Honnan remélem, honnan várom én az üdvösséget? Ha nem érdekel, miért nem érdekel az üdvösség kérdése? Hát tanuljunk abból, ami itt ebben a beszélgetésben elhangzik. Mert hogy ez az írás tudó és az ő vélekedése az, hogy az örök élet valójában megszerezhető. Ismerték az írás tudók az őstörténetet. Ők nem az evolúció elméletét vallották a magukénak, hiszen akkor az még nem is létezett. Egészen egyszerű dolgot tettek, igazat adtak az írásnak. Az írás azt mondta, hogy Isten teremtette meg az embert, 6 nap alatt teremtette meg az embert, és ezzel nem vitatkoztak. Ez mindig egy nagyon egyszerű dolog, testvérek, Istennek igazat adni. Hívlak is benneteket arra, hogy jobb dolog ez, mint vitázni az Istennel. Sokkal egyszerűbb dolog igazat adni az Istennek. Ők is ismerték az őstörténetet. Elfogadták, nem vitatták Éva és Ádám engedetlenségét. És értették azt is, hogy az Isten kijelentette azt, hogy a bűn miatt, az ő engedetlenségük miatt megszakadt a kapcsolat az embervilág és Isten között. Tudták, hogy az emberi életnek a kulcsa az, hogy vissza kéne valahogy találni Istenhez. Mert ha valaki elolvassa a Szentírást, akkor rögtön rá fog jönni, hogy az az édeni állapot, ez egy nagyon jó állapot volt, ami utána következett, az meg egy szörnyűség. És ezek az írás tudó emberek tudták azt, hogy ha mi jót akarunk, akkor a szörnyűségből nem tudunk jót csinálni, mert ez szörnyűség, ami itt van. Hát vissza kell menni a jónak a forrásához, az élethez, Istenhez. Amikor a törvényt olvasták, akkor a törvényben látták az utat. Úgy gondolták, hogy a parancsolatok az útjelzők, amelyek elvezetnek bennünket Istenhez. Nem volt ez rossz gondolat. Mert mit mondott Jézus ennek az írástudó embernek? Azt mondta végül, hogy nem messze vagy az Isten országától. Nem azt mondta, hogy távolodsz az Isten országától. Nem azt mondta, hogy között sincs az Isten országához, amikor a parancsolatok ügyét firtatod. Hanem mit mondott neki? Azt mondta, hogy nem messze vagy. Az út, amelyet találtál, nem rossz út. De látjuk azt, hogy a parancsolatok ismerete az központi kérdésé lett az írás tudók életének. És ezzel együtt megrekedt emberek lettek. Elindultak, közeledtek ők az Isten országához, de végül megrekedtek. Belegabajodtak a törvény hálójába. Egyes törvények magyarázatával annyit foglalkoztak, hogy nem haladtak előre. Azért foglalkoztak a törvény dolgával annyit, mert a törvény olyan dolgokat követel az embertől, amit az ember nem képes megtenni. És azzal a problémával küzdöttek, hogy a törvény kijelöli nekünk az utat Istenhez, csak nem tudunk ezen az úton járni. És ezt a feszültséget akarták valahogyan föloldani, hogy hogy van az, hogy vannak itt útjelző táblák, amelyek mutatják azt, hogy hogyan juthatunk az Istennel békességre, szövetségre, de mi mégse tudunk ezen az úton járni. Ezt próbálták meg valamilyen módon föloldani, és ennek az lett a vége, hogy belegabajodtak az egész törvénybe. Ott rostokoltak a törvényt táblái alatt. Üzték, fűzték a dolgokat, vitatkoztak, veszekedtek, okoskodtak egymással, de nem haladtak semmit sem előre. Az Istenhez nem jutottak közelebb. Valami olyasmit kell elképzelnünk, testvérek, minthogyha az lenne az üdvösség feltétele, hogy felvegyünk 10 darab súlyos kövekkel teli zsákot a vállunkra, amelyek minimum 100 kilósak. Azt gondolom, hogy hát senki nem úgy kezdene hozzá, hogy azt a 10 darab 100 kilós zsákot tegye valaki ide a vállamra. Hát mert tudjuk, hogy mi lenne a vége, eltűnnénk a föld alatt. Hát mindenki úgy kezdené, nem, hogy megpróbál egyet fölemelni. De még ha sikerülne is egyet a vállunkra tenni, akkor amellé föl kellene venni a következőt. Aztán még ha 200 kilóval megbírnánk állni, akkor még hátra volna 800 kiló. És hát itt nem arról van szó, hogy egyesével kellene őket fölemelni, hanem mindet föl kéne venni a vállunkra. Testvérek, az írástudók, akkor látták a törvényt, akkor elkezdtek okoskodni. Nem jó következtetése jutottak. Elkezdtek okoskodni. Arról okoskodtak, hogy hát törjük össze a követ, ami a zsákban van, és ha apróbb, akkor talán könnyebben el tudjuk hordozni. Elkezdték a törvényt fölaprózni. Mindenféle módon. És azt hitték, hogy ezzel az Isten törvénye könnyebb lesz, hogyha fölaprózzuk. De hát mindannyian tudjuk, ugye, akik már egy kicsit tanultunk fizikát, hogy attól még, hogy egy 100 kilós követ összetörünk, hát attól még nem lesz könnyebb. Az még ugyanúgy 100 kiló marad. Az még ugyanúgy elviselhetetlen teher marad. Aztán okoskodtak, hogy a jobb vállunk helyett a bal vállunkra tegyük. A bal vállunk helyett a jobb vállunkra tegyük. Mindenféle okoskodás ment. Összevesztek, vitatkoztak, ahelyett, hogy eljutottak volna valaminek a belátására. Annak a belátására, hogy nem fog ez nekünk menni. Hogy nem fog sikerülni. Elkezdtek vitatkozni azon, hogy melyik a legfontosabb törvény. Jézushoz is ezzel jönnek oda. Jézus, mondd meg nekünk, melyik az a zsák, amit feltétlen föl kell venni a vállunkra, hogy bemehessünk az Isten országába. Mondd meg nekünk. Jézus alkalmazkodik az ő logikájukhoz, és megválaszol nekik, de ezzel a feladat nem kevesebb. Ezzel a feladat nem kevesebb, hiszen a törvény foglalatát adja Jézus. Ez nem negligálja azt, csak annyi, mintha 5 zsákot összetennénk egy hatalmasba. Törvény súlya, ereje nem csökken. Jézus azt mondja, hogy aki a törvényre ráakadt, az útjelző táblákra ráakadt, hogy a hasonlattal éljek, aki már ráakadt valakire a kőrakásra, már tudja, hogy mi a feladat, az már jó úton van. De még nincsen benn. De még nincsen benn. Időnként elmegyünk a testvérgyülekezetünkhöz, Hogstédébe, vagy aki jár nyugatra, az tudja, hogy ülünk ott a kocsiba, és akkor egyszer csak ki van írva, hogy Hamburg 800 kilométer. Ki utazott már, az tudja, hogy ez elég elkeserítő dolog. Azt jelenti, hogy legalább még 9-10 órát a kocsiba fogunk ülni, ha meg se állunk. Már az ember egy óra múlva úgy érzi, hogy nem bírja tovább. Azért, mert tudjuk, hogy hol van az úti cél, nem jelenti azt, hogy ott vagyunk. Azért, mert közeledünk hozzá, nem jelenti azt, hogy már elértük. Jó úton vagyunk, megerősítenek a táblák, de még nem vagyunk ott. Nos, testvérek, Jézus azt erősíti meg, hogy aki megismeri a törvényt, az jó úton van. De az Isten országában nem a mi szabályaink szerint vezet az út. Isten a maga országát nyitotta meg előttünk. Ő építette meg az utat az ő országába. Az ő szabályai szerint kell járni azon az úton. És amikor látjuk a törvényt, akkor Jézus korában, ugyanúgy, mint ma, eszmélődnünk kell. Arra kell eszmélődnünk, hogy én képtelen vagyok az Isten országába bejutni. Közel lehetek hozzá, jó útra térhetek, vagy léphetek, ami arra visz engem, de képtelen leszek oda bejutni. Testvérek, Jézus széttörte az írástudók gondolkozását. Mert ők mit vizsgáltak? Jézus, mondd meg, mi vezet a mennyországba? Hogy van ez az örök élet kérdése? Jézus azt mondta, törvény. Megdicsérték, jól mondod, mi is így hisszük. És mi következett volna ebből? Az, hogy mi bent vagyunk. De Jézus mit mond? Még csak úton vagy arrafelé. Nem úgy van, ahogy ti gondoljátok. Az örök élet nem megszerezhető. Nem fogjátok tudni teljesíteni a törvényt. Nem fogod tudni soha fölemelni azt a 10 darab 100 kilós zsákot egyszerre, hogy teljesítsed azt, ami az örök élethez kell. Akármilyen erős ember vagy, akárhány ősöd volt református, akármennyit jártál templomba, soha nem fogod tudni teljesíteni azt a feltételt, amiért te majd beléphetsz a mennyországba, amiért tiéd lehet az örök élet. És erre rá kell döbbenni. És Jézus pontosan ezt teszi, hogy rá akarja döbbenteni azokat az írástudókat arra, hogy fiúk, jó úton jártok, de nem vagytok még bent. Jézus ma erre akar téged is, meg engem is rádöbbenteni, hogy jó úton vagy, amikor eljössz ide a templomba, jó úton vagy, amikor összeteszed a kezedet, jó úton vagy talán akkor, amikor élsz a sákramentumokkal, de nehogy azt gondold, hogy ezért te már bent vagy. Mert ezek csak emlékeztetnek téged arra, hogy mennyire képtelen vagy, és képtelen vagyok az Isten országára, az odavaló bejutásra. Az igével szembesülve mindig lepattanunk, testvérek, és nem tudjuk semmire azt mondani, hogy na, ez már nekem sikerült. Hát nem úgy van, hogy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk mi szentek, nem megy ez nekünk. Nem megy ez nekünk, biztos a többinek sem megy. Nem baj, ha ide eljutsz, ez egy nagyon jó dolog. Közeledsz az Isten országához. Mert pontosan ezért szól az evangélium, ezért szól a törvény, ezért vannak nyitva a templomok, testvérek, hogy kivezessen Isten bennünket a tévhitünkből. Abból a tévhitünkből, hogy bent vagyunk, vagy abból a tévhitből, hogy magunk be tudunk majd gyalogolni az Isten országába. Az Isten pontosan azt akarja, hogy végre egyszer összetörjünk, és kimondjuk azt, hogy képtelenek vagyunk az Isten országára. Képtelenek vagyunk az üdvösséget megszerezni. Már tudjuk az utat, de nem tudunk rajta járni. Amikor ide eljut az ember, akkor tudja azt kimondani, őszinte, tiszta szívből, hogy Uram, segítsél rajtam. Mert én tudom, hogy hol lenne a jó. Megvan az irány is, a táblák erősítenek, hogy arra kéne menni, de nem bírok odáig eljutni. Segítsél rajtam! És mit tesz a mi Urunk Istenünk? Segít rajtunk. Segít rajtunk. Hogyan segít? Nagyon egyszerűen eljött ebbe a világba. Lejárta helyettünk az utat. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy én vagyok az út. Ő az, testvérek, aki az Isten segítsége. Jézus Krisztus, az egyszülött fiú. Az Isten küldötte, a messiás, a szabadító, aki ebből a keserű és szomorú helyzetbe bennünket ki tud vezetni. Azt mondta Jézus, én betöltöm a törvényt. Nem eltörlöm, nem fölaprózom, nem magyarázgatom össze-vissza. Azt mondja Jézus, ezek tévutak. Én azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem. És mit mond Jézus? Te meg ragaszkodjál hozzám. Mint ha azt mondaná Jézus, hogy te meg ülj föl az én vállamra. Fölveszem én a te zsákjaidat, majd én hordozom, te meg fogd meg a kezemet. És akkor így fogunk bemenni az örök életre. Én töltöm be a törvényt. Én vagyok az, aki téged képvisellek. Ragaszkodjál hozzám. Ez a te dolgod. Ragaszkodjál hozzám. Ezt úgy is mondja a Biblia, hogy higgyél. Elkötelezett ragaszkodást jelent ez Jézushoz. Ahogyan itt elhangzott a törvényben, milyen ragaszkodás ez? Ennyi, hogy hiszek Istenben? Hiszek Jézus Krisztusban? Nem, hanem így, ahogy ezt megfogalmazta, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez a hit. Mi gyorsan túl szoktunk lépni a hit dolgán azzal, hogy kimondjuk. Hát én hiszek. De tegyük már mérlegre a hitünket, testvérek, hogy az ezt jelenti? Ezt a fajta ragaszkodást jelenti Istenhez, Jézus Krisztushoz? Teljes szív, teljes lélek, teljes elme és teljes erő? Ne mondjuk könnyelműen, és ne hitessük-e önmagunkkal azt, testvérek, hogy hát a mi hitünkkel nincsen probléma. Mert a hit sokféleképpen élhető meg. Ami Istennek kedves, az itt van megfogalmazva. Jézus azt mondta, hogy betöltsem. Betöltsem. Jézus engedelmeskedett az atyának, követte az atya parancsait, testvér. Mindennel, erejével, elméjével, szívével, egy volt az atyával. A hit azt jelenti, hogy Jézushoz hasonlóan azonosulunk Istennel. Mindent alárendelünk Istennek az életünkbe, a gondolkozásunkat, az akaratunkat, az indulatainkat, az egész lényünket. Mindent alárendelünk Istennek, ezt jelenti a hit Jézus Krisztusban. Bízunk ő benne, nem akarjuk az ő kezét elengedni. Mert ő hordja a mi köveinket, mert ő betöltötte a törvényt, és át fog vezetni, hiszen képviselt bennünket, ismeri ezt az utat, át fog vezetni bennünket az Isten országába. Ismerni az utat annyit jelent csak, nem vagy messze. Ha hiszel Jézus Krisztusban, ha fogod az ő kezét, ha ragaszkodsz hozzá, akkor az azt jelenti, hogy benne vagy az Isten országában. Mert mit mondott ez a Jézus Krisztus? Hogy aki hisz ő benne, aki így ragaszkodik hozzá, annak örök élete van. Milyen csodálatos, testvérek, hogy Jézus nem ámított bennünket, hogy aki hisz én bennem, az lehet, hogy célba fog érni. Nem azt mondta Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak egy parancsolata több sikerül majd. Hanem azt mondta Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Azért az örök élet. Annak békessége van az Istennel. Hiszel Jézus Krisztusban? Akkor bent vagy az Isten országában. És ha bent vagy, akkor ragaszkodj el Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus ragaszkodott az atyához, szerette őt, és ez a szeretet tanította őt arra, hogy szeressen bennünket, embereket is. A törvény igaz? Útmutató. Hívő embernek is. Az, hogy hogyan kell továbbra is szeretnünk az Urat. És majd ez megtanít arra, hogy hogyan szeressem a másikat. Ha nem tudom, hogy hogyan kell szeretni Istent, ha ebben nem gyakorlom magam, testvérek, akkor az emberek felé való szeretetem az puszta jótékonykodás. Az igaz emberi szeretetnek a kulcsa az, hogy megismerjük az Isten szeretetét. Hogy erre a szeretetre odaadjuk magunkat, elkötelezzük magunkat. Ha még nem hiszel Jézusban, ha még soha nem hoztad meg azt a döntést, hogy megfogom az ő kezét, és hagyom, hogy ő elvezessen az örök életre, elhiszem, hogy ő benne van az örök élet kulcsa nem pedig bennem, akkor csak nem messze vagy az Isten országától. Azért fontos ez nekünk, testvérek, mert az Isten országának az ajtaja az nincsen örökké nyitva. És egyszer lezárul a mi életutunk, egyszer azon az ajtón majd kilép a mi dicsőséges Jézus Krisztusunk, és nem lesz mindegy, hogy mi hol vagyunk. Nem messze attól, hogy odaérjünk, vagy ott leszünk az övéivel bent. Higgyél, engedjél Jézus Krisztusnak. Keresd és kutasd az ő igazságát, és szíved, lelked, teljes egészével, életeddel adjál neki igazat. Akkor a tied is lesz az örök élet, és akkor nem kell félni sem élettől, sem haláltól. Sem pokoltól, sem kárhozattól. Mert azt mondja, hogy akié a fiú, azé az élet. Ne adjuk ennél lejjebb, testvérek. Ha Jézus nem adta lejjebb, ha Jézus nem hozott nekünk kevesebbet, mint magát, az életet, az Istennel való megbékülést, hadd bátorítsalak, hogy ne akarjatok kevesebbet az Istentől, hanem vegyétek el tőle ezt a legnagyobbat, ezt a legcsodálatosabbat. Amen. Testvérek, gyertek fennállva, énekeljünk most. Barna énekes könyvünket vegyük a kezünkbe, és a 661. dicséretünket fogjuk ebből énekelni. A 661. dicséretünknek az első versét, hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten. Testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Ez az ének is arra emlékeztet most bennünket, hogy egyetlen biztos és kiszámítható pont van a világ mindenségben, mennyei édesatyánk, ez pedig a te személyed. Dicsőítünk téged, hogy most is felragyogsz előttünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy miközben szeretnénk hozzád jutni, elfogadjuk, megértsük, hogy sehogy máshogy nem juthatunk te hozzád, csak ahogyan ennek az útját elkészítetted. Ismered a mi sok tévhitünket, sokféle próbálkozásunkat, amelyekben nem lehetünk békességet és nyugalmat. Ismered a mi sokszori magyarázkodásunkat, de köszönjük te neked, hogy most ébrezgetsz bennünket. Köszönjük, hogy prédikáltatott közöttünk Jézus Krisztus evangéliumát, aki azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és hazavezesse az elveszetteket. Légy segítségül, hogy tudjunk igazat adni te neked. És ha megtapasztaltuk már azt, hogy valóban a veled való békességbe vezet az Úr Jézus Krisztus által elkészített és megnyitott út, könyörülj meg rajtunk, hogy ahogyan te hűséges vagy mindörökké, úgy lehessünk mi magunk is hűségesek te hozzád. Egész életünkkel, gondolkozásunkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel, érzelmeinkkel. Hadd jusson kifejezésre, ami egész életünkben az, hogy szeretünk téged, hogy igazat adunk te neked. Segíts, hogy így élhessük meg minden napjainkat. Köszönjük te neked mindazokat, akiket elküldtél hozzánk, és akiken keresztül hirdetted nekünk az üdvösségre vezető utat. Köszönjük őket akkor is, ha már nincsenek közöttünk. Így adunk hálát neked. Ezen a vasárnapon gyülekezet első lelkipásztorának életéért, szolgálatáért, amelyben a te eszközöd volt, hogy hirdesse az itt lévőknek a menny felé vezető utat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük az ő életét, hálát adunk neked ő érette, és ahogy tanítasz bennünket a te igédben, megemlékezünk azokról a szeretteiről, akik itt maradtak. Urunk, légy vigasztalója, megerősítője, özvegyének, gyermekének, unokáinak. És engedd, hogy benned gyönyörködjön mindannyiunk szíve, amikor a régi időkről megemlékezünk, s feléd való hála hadd töltse el a mi gondolatainkat, mert egykor úgy, ahogyan ma is, kegyelmedet, hűségedet árasztottad reánk. Kérünk téged, Urunk, hogy te őrizd meg a mi életünket az elkövetkezendő héten. Engedd, hogy parancsolataid szerint élhessük meg jövevénységünket e földön, úgy, ahogyan az kedves te előtted. Légy segítségül így nekünk családi életünkben. Könyörülj meg rajtunk, hogy az elkészített alkalmakat, amikor veled, igéddel, testvérekkel találkozhatunk, megnevessük, hanem ha kell, áron is megvegyük. Könyörülj rajtunk, hogy amíg tart a te kegyelmednek ideje, szolgálatunkat mindannyian hűségesen elvégezhessük a te dicsőségedre. Amen.